ez hiányzik az NB1-ből. Tehát, hogy itt össze van keverve az alma a körtével, meg a cél az eszközzel, vagy nem tudom, tehát, hogy attól, hogy a mezőkövesben marad az NB1-be, akkor mi lesz? Mert ha kiesik, akkor mi lesz? Tehát, hogy ez a cél, ez valaminek az eszköze. Azt gondolom, az legyen a cél, hogy a mezőkövesdi emberek szórakozzanak. Hogy a mezőköves kineveljen 4-5 játékost a magyar futballnak, akiből később más klubból válogatott lesz. Hogy valami olyan játékstílust, játékképet, játékfelfogást valósítsanak meg a pályán, ami valamilyen módon reflektál arra a kultúrás közegre, amiben létezik a mezőköves. Egyébként reflektál, szerintem, csak mindegyben nem menjünk bele. Tökéletesen reflektál arra a közegre, amiben létezik az a klub, vagy sajnos majdnem bármelyik másik. De itt össze van keverve a kettő. És a válogatottnál ez a helyén van, az NB1-ben meg, ahol nem tudom, ilyen just for a sake of it futballozunk, mert hogy így mindig meg kell tartani a bajnokságot, de igazából a 2-től a 11. csapatig hát nincs semmi értelme, nincs semmilyen cél, amiért játsszuk ezt a játékot. Ez adja ezt a brutális kontrasztot, ami van a válogatott és a magyarországi klubfutball között.
Zitzer! Aktualitások és mély elemzések a 24.hu heti futball podcastjában. Kálnoki Kis Attilával és Kele Jánossal.
Sziasztok! Ez itt újra az Itzer. Mozgalmas héten vagyunk túl, még akkor is, hogyha a válogatott szünetre általában nem ezt a jelzőt szokták aggatni. Igyekszünk átfutni a mögöttünk hagyott mérkőzések legérdekesebb momentumait, és nyilván hosszan beszélünk majd a magyar válogatottról. Eheti vendégünkkel előtte annyi feladatom van, hogy szokás szerint fölhívjam a figyelmeteket arra, hogy regisztráljátok a 24.hu felületére. Ez nem csak azért fontos, mert így támogatni tudjátok a mi munkánkat, de abból a szempontból is érdekes lehet, hogy a regisztrált felhasználóink közül jó néhányat föl is fogunk hívni, meg is fogunk keresni, és kikérjük a véleményét abból a szempontból, hogy hogyan tudnánk a tartalmainkat még érdekesebbé tenni, mit olvasnátok, hallgatnátok, vagy néznétek szívesebben. Ilyen módon akár egyébként az Itzer tartalmába is beleszólhat. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy regisztráljon a 24.hu felületén. Nekem pedig még annyi feladatom van itt kezdésként, hogy bemutassam állandó beszélgető partneremet, Kálnoki Kis Attilát. Szia Attila!
Szia Jani, sziasztok!
És ezen a héten, aki csatlakozik hozzánk, az Szepes Viktor, az m4sport.hu szerkesztője. Szia Viktor!
Sziasztok, köszönöm a meghívást!
Szia Viktor!
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást. Kezdjük a szokásos reakció rovatunkkal. Két-két téma, gyors reakciók. Attila kezdte.
Kezdjem én. Én két hétvégéhez kötődő és válogatott meccsekhez kötődő hírt választottam, ami egy felvetés. Az első az az, hogy intézményesítheti-e magát annyira egy labdarúgó, vagy a közélet intézményesíthet annyira egy labdarúgót, hogy mondjuk már az is hír legyen, hogy 17 év után először a portugál válogatottban nem Cristiano Ronaldo játszott hetes mezben, tehát mint hogy ez a hetes mez egy akkora szentség lenne a CR7-ből is, gondolkodom, mi lenne a CR7 márkával, hogyha nem hetesben játszik Ronaldo, hogy ebből hírt generál a világ sajtó, hogy Bruma játszott hetesben.
Hát ugye azért volt egy év, amikor ő a Real Madridba igazolt, akkor 9-esben.
De a portugál válogatottban.
A portugál válogatottban, meg annak idején ő 17-esben kezdte, mert még Figo volt.
Oké, de 2007 óta, ugye 17 éve 7-esben nyomja ott is, és ugye ez a portugál válogatott szentsége, ez a 7-es szám, és vagy összeköti Cristiano Ronaldot is 7-es számmal, tehát ennyire. Miközben voltak évek egyéb, vagy meccs, évek nem, de meccsek, amikor ő nem játszott, de akkor sem ezek szerint nem vették ki a... adták oda másnak a hetes mezt.
Szerintem Cristiano Ronaldo már egy akkora ikonja a portugál labdarúgásnak, hogy ez abszolút, még így is hír, hogy 17 év után nem ő viselte a hetes számot, és talán a modern világban ezeknek a futballikonoknak ez is egyfajta küldetése, hogy ilyen szempontból is különbséget jelentsenek mondjuk a
normális futballisták. Hogy Portóban a stadion fölé, mint mondjuk az NBA-be visszavonultatják a mezt számot, és akkor onnan kezdve.
Hát ő talán nem Portóban, vagy nem.
Bocsánat, de, hát ahol a legtöbb nemzeti, a nemzeti stadion a legtöbb válogatott mezt játsszák, így gondoltam.
Érdekes ez, az jutott még eszembe, és aztán én is egy mezes dolgot hozok majd elsőre, hogy emlékeztek, amikor az argentin válogatott megpróbálta visszavonultatni a 10-es mezt Diego Maradona miatt ugye ez talán a 94-es VB-n ugye még játszott Maradona, és a 98-ason próbálták meg.
De minden a futballban nem működ.
Ha jól emlékszem, és ugye a FIFA-ra az volt, hogy nem 1-23-ig számozunk a világbajnokságokon, és nem engedélyezték az argentinoknak sem, hogy ne osszák ki a tízes mezt soha többé senkinek. Úgyhogy Ariel Ortega játszott azóta, akkor tízesben, aztán azóta és nyilván
régen
Messi.
Klasszikusan ugye poszthoz adták a mezt számot is, tehát igen. Poszthoz.
Hát vagy a 78-as VB-n volt az argentin válogatott, amikor ABC sorrendben osztották ki a mérkőzéseket, tehát azt hiszem, hogy Ossi Ardiles volt az egyes, talán abban a válogatottban egy mezőnyjátékos. Mindegy, szóval én ezt akkor tartanám egy ilyen korszakhatárnak, ha mondjuk tényleg azt mondaná az UEFA vagy a FIFA, hogy válogatott is visszavonultathat mezt, és akkor mondjuk tényleg nem viseli többé senki nagy tornán a hetest a portugál válogatottban. Itt még talán, szerencsére, nem tudom, nem tartunk.
Nincsenek realitása.
Szerintem jó, hogy van egyfajta konzekvencia mondjuk a Nemzetközi Szövetség részéről. Ez.
No, de maradjunk a mezeknél, mert én azt hoztam, hogy mezmizériák vannak a világban. Ugye itt az egyik híre a hétnek talán egyébként meghökkentő módon, sőt számomra biztosan, hogy a német válogatott lecseréli az Adidast, mint mezgyártót, mezszponzort. Hát ember emlékezet óta, mióta futballt nézünk, összenőtt egymással a német.
54 óta egész pontosan.
A futballválogatott pláne, de majdnem minden sportban egyébként, tehát az Adolf Dassler, ha jól emlékszem, vagy ha jól rémlik, mert nem emlékszem rá, de ugye ezt olvastam, hogy ott ült az 54-es világbajnoki döntőn a kispadon Sepp Herberger mellett. Na ehhez képest a Nike lesz az új mezgyártója, mezszponzora a német válogatottnak. Ha jók az információink, ezt nem erősítették meg az iparákból, de hát kétszer annyi pénzt ajánlott a Nike a német szövetségnek, mint az Adidas. 50 millió euró helyett 100 millió eurót volt az a pénz, amért a nemzeti sportmárkát lecserélte.
Azt tegyük hozzá, hogyha jól tudom, akkor a Német Labdarúgó Szövetség már mondta, hogy ezt az 50 milliós különbözetet, ezt a tömegsport fejlesztésére tervezik szánni. Aztán reméljük, hogy így is lesz, hogyha ez tényleg megvalósul.
Így értünk tömegsport, grassroots, tehát hát, a német grassroots-ot fogják fejleszteni ebből?
Ezt nyilván nem fejtették ki így az első.
Feltétlenül a Német Labdarúgó Szövetség nem kocogóköröket fog létrehozni itt, ott, amott, hanem valami hasonlót. Nem tudom, nekem ez mellbevágó ez a hír, tehát ez is csak azt mutatja, hogy a hagyományoknak, még az ilyen tradícióknak is, és egybefonódott márkáknak, és adott terméknek, mint a német labdarúgó válogatottnak a történeteit felül tudja írni pár guruló euró, dollár, font. Ez szerintem szomorú. Tehát az, hogy engem már az is némiképp sokkolt, ugye, hogy legutóbb rózsaszín meg lila mezben jelent meg az a csapat, amelyik
megint ilyen, ebben is lesz
fehér, fekete, arany. Igen, és itt mindenféle egyéb LMBTQ, meg politikai, meg egyéb felhangot félretéve mondom ezt, hogy a német válogatott fekete, fehér, arany.
Kész. Esetleg zöld.
Esetleg, igen, esetleg. De hát ez az, hogy rózsaszínbe meg lilába jöjjenek ki, hát ez úgy is játszottak. Na,
de ugye a Nike-t se spóroljuk meg, ugye a Nike oldalán ez szerintem egy tök jó statement buy-in lehet, mert ugye nekik ebből a szempontból az a fontos, hogy az Adidas lenyomják ott, ahol a legjobban fáj, feltételezem, vagy az egyik legjobban fáj, és ezért nem sajnálták a pénzt. De hát, hogyha a Nike-nál maradunk, akkor ott az angol válogatott új mezénél is volt némi vita, társadalmi, meg politikai, meg kulturális vita, ugye a Szent György kereszt, ami az angol zászlón is megfigyelt. Egyébként nem csak az angolok zászlaján, ez egy viszonylag gyakori jelkép városok, vagy országok védőszentjeként. Közel 1000
éves szimbólum, igen.
Ugye ez a bizonyos
változásokban.
Fehér-piros kereszt, na hát ez az angol válogatott mezén nem pont így néz ki, hanem talán lila, fekete, kék, egyéb színekben is pompázik. Ebből lett egy jó kis vita, hogy mekkora szentségtörés ez.
Érdekes mondod, ez engem jobban mellbevágott, mint a német Adidas sztori. Nyilván annak is egy nagyon komoly történelmi jelentősége van, meg ugye az Adidas a német identitás része, de ez a Szent György kereszt alapvetően tényleg egy ilyen, hát egy ilyen nemzeti jelkép lényegében, amiből ilyet csinálni, azért gyakorlatilag még a Nike részről is úgy fogalmaztak, hogy egyfajta kísérletezésként ez nem, szerintem teljesen indokolatlan. Southgate-nek a reakciója volt egyébként vicces, ezt nem tudom, hallottátok-e, hogy neki nincs elég művészi fantáziája, úgyhogy ő szerinte, hogyha az a kereszt ott nem piros-fehér, akkor az nem is a Szent György kereszt, hanem valami teljesen más, valami teljesen random.
Kétségtelen, az angol zászló az piros-fehér, és ilyen szempontból megértem, de hát azért történelmileg a különböző lovagrendek, amik Angliában is voltak, különböző színekben alkalmazták ezt az évszázadok alatt ezt a Szent György keresztet. Engem ezért talán kicsit kevésbé vert ez mellbe, bár tény, angol zászló, Szent György kereszt, piros-fehér, tehát ezt azért el kell ismerni.
No, hát gondolom, hogyha ebben nyernék meg esetleg az EB-t az angolok, akkor hirtelen már nem is zavarna olyan sok embert. Meglátjuk, hogy lesz eresük. A brazilok elleni meccs alapján most azért nem rájuk fogadnék. Nekem a második állításom, vagy a második hírem is ehhez a bizonyos angol válogatott mérkőzéshez kapcsolódik, mégpedig Endrick gólja, ugye az ő csereként beállt Endrick, nincs még 18 éves, és egy kipattanóból megszerezte a brazil válogatott győztes gólját, tehát egyrészt ember emlékezett óta nem kapott ki Anglia a Wembley-ben, ez mindig nagy dolog arra felé, másrészt hát a brazil válogatott történetének negyedik legfiatalabb gólszerzője lett Endrick ezen a mérkőzésen, csak Pelé, Edu, illetve Ronaldo, az igazi Ronaldo, a brazil Ronaldo tudta megelőzni, vagy előzi meg ebben a rangsorban Endricket, és hát minden idők legfiatalabb gólszerzője felnőtt mérkőzésen a Wembley-ben. Endrick, tényleg ő a következő nagy sztár, a következő nagy dolog a világlabdarúgásában? Vagy ezt meg lehet mondani egyáltalán 17 éves és akárhány naposan?
Egyrészt örülök, hogy nem úgy kérdezted, hogy ő a következő Ronaldo, vagy a következő Pelé, mert ezt nem szeretem, amikor így relativizálunk, mert igazából minden futballista egy külön történet, bár azt gyorsan zárójelben megjegyzem, hogy napra pontosan 30 évvel Ronaldo után debütált a brazil válogatottban. Ronaldo az első meccsén nem talált be, minden esetre tényleg, amiket így lehetett róla olvasni, akár látni, meg így összességében a statisztikái a korához képest azok elég impresszívek, és ugye, hogyha jól tudom, akkor a Real Madrid játékosa lesz ő már a nyártól, és ha Real Madridra átkanyarodunk, akkor az, hogy ő Endrick egy ilyen klasszikus 9-es jelenleg is egyelőre a Real Madridba szerintem mindenképpen jó lehet. Én azt látom, hogy akiket hogy felsoroltál, én fiatal vagyok, szóval nekem Eduról elsőként az Arzenál sportigazgatója jut eszembe, de természetesen nyilván tisztában vagyok a történelmi jelentőségével ezeknek a személyeknek, és én látom Endrickben a fantáziát, attól függetlenül látom, hogy most betalálta a Wembleyben, vagy nem. Nyilván ez csak rádob egy lapáttal, mert mégis csak egy kipattanott kotort be, de nem akárhol, nem akármilyen körülmények között.
Attila, neked mi a második?
Ja, én ezt még röviden lezárom.
Mond, persze.
A majd
persze.
Meglátjuk kategória nálam. Nyilván látszik, hogy van érzéke, de ezt majd a jövő eldönti, hogy
statisztikai. Szokták ezt mondani a tévéstúdióban, tud futballozni, ugye ez egyik kedvenc kifejezésem, mert nyilván, akit a tévében nézünk.
Van a labdával.
Igen.
Nekem a másik, az szintén egy villámgyorsan eldönthető kérdés. Kettő villámgól is született a hétvégén. Ausztria 6 másodperc alatt mattolta Szlovákiát, míg a németek 7 másodperc alatt gurítottak egy gólt a franciáknak, és nagyon egyszerű a kérdésem felétek, ez vakvéletlen, vagy lehet ilyet tervezni levideózás vagy egyéb alapján?
Lehet tervezni, és terveznek is. A franciák ellen a németek gólja az mindenképp ilyennek hatott. Az osztrák gól pedig azért az egy a millióból szerintem, amikor így végig lehet vinni, de szerintem ezek abszolút tervezhetőek, és csak egy gyors átkötés a válogatottra, hogy amikor ugye beszéltük utána, hogy körbeállt a válogatott, és azt tervezték, hogy rájuk mennek, a 11-es szituációt megelőző szabálytalanságot, azt 45-10-nél harcolta ki Szoboszlai, úgyhogy az ellenfél kezdte a találkozót, tehát szerintem ide-oda lehet ezeket, és tervezik is már ezeket a kezdőrugásokat.
Ugye a váratlanságnak a futballban ebben, ennek a nagyon megtervezett, most már tényleg a pozíciós játék tényleg globálisan elterjedt mindenhol, takra pontosan megtervezett stratégiák, taktikák, játékelemek mellett mindig fölértékelődik az, amikor olyan játékhelyzet van, lásd mondjuk Thomas Grönemarkot pár évvel ezelőtt, a Liverpool bedobás edzőjét, ami egy szintén olyan kicsit alulértékelt eleme volt a játéknak, amire nem készültek még ennyire tudatosan az ellenfelék, ezért ott lehetett egy pici előnyt kovácsolni. Ilyen lehet egyébként a középkezdés is, ami elfeledett módon hát éppen olyan rögzített játékhelyzet, mint egy szabadrugás. Nyilván messzebb van a kaputól sokkal, nehezebb abból közvetlenül helyzetet kialakítani, de Kroosznak a labdája a Wirtzhez, hát ez teljesen tudatos volt, és mondta utána Kroos, hogy ezeket gyakorolták és megbeszélték. Ez nem jelenti azt, hogy most akkor készüljünk fel arra,
és lövi, és az egész meccsen védelem elalszik, ugye?
Azért de hogy ez, hogy elalszik a védelem, ez azért benne van ebben a játékhelyzetben, jobban benne van ebben a játékhelyzetben, mint bármikor máskor szerintem. Egyébként egy vicces dolog jutott még eszembe, volt egy mondás évekkel ezelőtt, hogy amit a Barcelona 40 passzból csinál meg, az Toni Kroos egy passzból. Hát ennek láttuk egy ilyen manifestumát ezen a mérkőzésen.
Igen, ez ránk elég nagy veszély egyébként, és akkor szerintem rá is térhetünk a
így van, hát menjünk a fő témánkra, ami Magyarország-Törökország.
Is, vagy a rendezetlenség is, vagy a váratlanokán is.
Abszolút, Magyarország-Törökország 1-0. Számítottatok-e rá, hogy nyerünk a törökök ellen itthon? Számítottatok-e a játékképére? Hogyan festettek az újoncok? Mi újat tudunk elmondani a válogatottról, vagy egyszerűen elégedjünk meg azzal, és ez nem kevés, hogy úgy néz ki, hogy sinem vagyunk, és ha mindenki egészséges ebben a csapatban, akkor ez egy kifejezetten jó csapat.
Én alapvetően elégedett vagyok ezzel a mérkőzéssel. Nyilván számítottam is rá, hogy a válogatott azt fogja nyújtani, amire számítunk, és ebből a szempontból nem kellett csalódnunk. Sőt, én azt is éreztem, hogy talán kicsit a félidőben mondjuk a negatív felhangok azok nagyon erősek voltak. Holott szerintem, amit a válogatott akart játszani, azok működtek. Amikor Szoboszlai visszalépett, és a 70 méteres keresztlabdáival megkínálta mondjuk a túloldalon Négót, akkor azokból voltak lehetőségek. Voltak természetesen azért hiányosságok, meg a török csapat egyébként szerintem jó benyomást keltett, vagy ők is, ugye, ahogy Montella is fogalmazott, hogy elérték igazából a céljukat, nem eredmény szempontjából, hanem játék szempontjából az EB felkészülés jegyében. Úgyhogy szerintem ez egy ilyen olyan felkészülési mérkőzés volt, amiből mind a két csapat építkezhet tovább.
Az igazság, hogy te nagyon fiatal vagy, te úgy, hát hogyha azt nézzük, hogy mióta megy a magyar válogatott szekere, akkor kis túlzással azt tudom mondani, hogy a tudatodra ébredésed óta már megy a magyar labdarúgó válogatott szekere, ezért én pont fordítva reagálnék erre a történetre. Nekem az nagyon nagy öröm, hogy én nem számítok a magyar labdarúgó válogatottnál verességre. És ez nekem, mint hát most már ugye azt kell mondjam sajnos, hogy egy középkorú úri embernek, azért ez egy kifejezett öröm, hogy úgy tudok leülni egy meccsre, hogy nincs babszem a gatyóban, nem várom azt, hogy mikor fogy el a válogatott, és mikor jön a henger az ellenfél részéről, amihez természetesen hát ugye a 90-es évek közepén elejétől mondjuk a 2000-es, 2010-es évek elejéig hozzá voltunk szokva.
Azért két elég különböző fél időt láthattunk. Az első fél időben egyik oldalon sem volt a letámadás minősége, intenzitása talán elég jó, helyzetek sem nagyon alakultak ki. Két olasz edző gyakorlatilag ilyen textbook mérkőzését láttuk az első fél időben, hát gyakorlatilag lövéseket vagy XG-t sem nagyon tudtunk számolni az első fél időben. Nyilván nagyon sokat számított, hogy a másik fél időre úgy jöttünk ki, hogy Viktor itt említette, hogy nagyon gyorsan sikerült egy 11-est kiharcolni, és ez megadta a meccs alaphangját. Utána azért a törökök inkább domináltak, többet volt náluk a labda, viszonylag, és azt mondjuk is, sok helyzetig eljutottak, és Gulácsinak kifejezetten nagy bravúrokat is kellett bemutatnia. Ebből a szempontból hektikusabbá vált a mérkőzésnek az utolsó harmada, miközben a második fél idő első 10-15 percét meg meghatározta az a nagyon tervezett, nagyon struktúrált magyar labda elleni játék intenzitásban, és mindenhogy máshogyan, amivel rá tudtuk erőltetni az akaratunkat a törökökre. És beszéljünk szerintem egy picit a csapatnak, a magyar válogatottnak a játék kából, arról az elemről, amiről hát most már azért esik szó, meg elő-elő kerül, de szerintem még mindig picit a radar alatt van, és hát ha valami tényleg nagyon szokatlan a magyar válogatottól, vagy úgy egyáltalán a magyar futballtól, hogy a nemzetközi szaksajtóban, amikor trendeket elemeznek szakírók, újságírók, futballteoretikusok, talán ezt is mondhatom, akkor elő-elő kerül viszonylag sokszor a magyar válogatott játéka. És ez pedig ez az újfajta helyenként, vagy szituatíve, kifejezetten relacionista megfogalmazása a játéknak, vagy hozzáállása a játékhoz, ami egyfajta ellenpontja ennek a pozíciós, agyonszabályzott játéknak. Ezen a meccsen is megfigyelhető volt, ugye Bakos Kristóf elemzésében a 24.hu-n is elő-elő került, hogy 7-8 játékossal tölti túl a magyar válogatott a labda oldali részét a pályának, nagyon picibe játsszák ilyenkor a helyzeteket a játékosaink, abból forgatnak át a másik oldalra, Szoboszlai helyezkedése a középhátvéd helyén veszegette fel a labdákat, abból indítgatott, abból forgatott. Egyébként, hogy Balogh Botond szinte jobb szélsőt játszik, a Négó meg tud befelé jönni, de hát rengeteg ilyen helyzet, gyakorlatilag a Szalai Attila nagyon hasonlóan játszik, mint Bastoni az Interben sok esetben. Tehát olyan típusú trendeket a top futball legfelső szintjéről elemelt, átemelt és megvalósítani tudott elemeket látok a magyar válogatott játékában, ami szerintem egyébként nemzetközi szinten is unikális, úgyhogy beszéljünk erről egy picit részletesebben, meg hosszabban.
Hát itt két dolgot különítenék el. Egyrészt az, hogy a posztok jobban összekeverednek, ez nem feltétlenül a labdához pozícionált, vagy hogy te fogalmazta, hogy ez a relacionista játéknak a sajátja, mert egyre több csapatnál például lásd Inter tapasztalhatjuk, hogy ott a fix pozíciók ugyan megvannak, de azokat is próbálják mixelni. Ugyanakkor a Bozsik Péter a M4 Sport stúdiójában úgy fogalmazott, amikor az első félidő negatívumait taglalta, hogy volt egy kis kavalkád, összekeveredtek a posztok, Szoboszlai sokszor hátra szorult, és onnan kellett szervezni. Hát ugye valójában ez egy tudatos elem volt, és a magyar válogatottnál, hogyha jól tudom, akkor ezt az egész játék megközelítést a játékosoknak, ezt nem is feltétlenül mondják, hogy akkor most átkattantunk, és innentől a labdához pozícionáljuk magunkat, hanem egyszerűen azt mondják, hogy overload, hogy töltsétek túl a baloldalt, ahogy te is mondtad a túltöltéseket, és akkor ott vagyunk 8 játékossal, és egyre ritkábban forgatjuk át a játékot, vagy forgatják át a játékot.
Nekem egyébként, ugye ez már viszonylag régebbi folyamat ez az egyik oldal, többnyire egyébként a baloldal túltöltése, és logikusan azért a baloldal túltöltése a magyar válogatottnál, mert azon az oldalon összpontosulnak azok a játékosok, vagy foglalnak pozíciót azok a játékosok, akik alkalmasabbak erre a szűk területen kis játékra. De nekem sokkal inkább azt tetszett, hogy az első fél időben számos ilyen példa volt rá, mind a mellett, hogy úgy mondjuk... Hogy szokták mondani? Taktikai küzdelem folyt a pályán?
Majd sosem mondják, hogy mi volt ez a taktikai küzdelem, igen, de
nekem sokkal inkább azt tetszett, hogy a magyar válogatott eljutott arra a szintre, és ebben egyébként most nem tudom, hogy azért domborodott ez ki így, mert nem volt annyira intenzív a török letámadás, bár egyébként nagyon sokszor 6 fővel nagyon szépen szállták meg a területet, vagy másért, de én nagyon tudatos elemként látom azt, hogy eljutott arra a szintre a válogatott, hogy maga biztosan mer és tud passzolgatni hátul, miközben egyébként keresik az üres területeket bizonyos játékosok, és amikor megvan az a 2-3 kis passzos játék, többnyire ez itt a bal oldalon labdakihozatalban, amikor üres területet találunk, akkor olyan ritmusváltás van a válogatottban most már, ami régebben sosem jellemezte a magyar focit, sokkal inkább a nagy válogatottaknak volt a sajátja, hogy azt láttuk, hogy passzolgatnak, úristen, gólhelyzet egy másodpercen belül. És ez 4-5-ször előfordult az első fél időben. Nem sikerült belőle gólt elérni, sőt, igazából jó lövő pozíciót sem sikerült, vagy klasszikusan nagy XG-jű helyzetet nem sikerült kidolgozni, de ennek inkább az volt az oka, hogy az utolsó előtti passzokat, vagy az utolsó passzokat vagy leolvasták, vagy nem sikerült jól megoldani. De ez nekem egy abszolút nagy csapatos játéknak tűnt, vagy különítsük is el a válogatottól, mert mondjuk a Manchester City-nél is látszik, hogy passzolgatnak, unalomig passzolgatják, az olyan villámgyors ritmusváltás van a játékukban, amikor megvan a terület, hogy az lenyűgöző, és abból jönnek a szituációk.
Igen, picit világítsuk meg ezt, mert valóban az elmúlt 10-11 néhány évben azért, és ebben mondjuk a Pep Guardiola, José Mourinho versenyfutás, de említettem ugye a Mourinho-i, a számjeles Mourinho-i vége felől mondjuk Conte-nak is a játékát. Tehát kialakult ez a labdát birtokló VS kontraedzők, vagy iskolák, vagy futballstílusok csatája. De ugye itt nem erről van szó teljes egészében, hiszen a Guardiola-féle pozíciós játék az éppen úgy a labda birtoklására és nagy mennyiségű, nagy volumenű birtoklására alapozik, mint ahogyan ez egyébként ugye Diniznek a nevéhez szokták ezt kötni, Dinizizmónak is hívják, elég nagyot bukott a brazil válogatott szövetségi kapitányaként Diniz, de mégis van
viszont
egy...
Otthon jól néznek ki a csapatai, otthon, vagy jól néztek ki a csapatai.
Nagyon újszerű és nagyon más, tehát ő is birtokolja a labdát, de teljesen más elvek mentén próbál bontani, és ugye itt úgy szokták ezt megfogalmazni a futballteoretikusok, itthon egyébként azt a Beregi Istvánt érdemes erről olvasni, hallgatni, aki a válogatott vezető videóelemzőjéseknek szerintem, meg minden információim szerint, hát oroszlán része van abban, hogy a válogatott ezt alkalmazza, használja, és meghonosodott nálunk, vagy az egyik élharcos ennek az innovációnak a világban, hogy ugye a klasszikus pozíciós játékban a játékostárshoz, a labdához képest pozícionáld magad, a labda helyzetéhez képest pozícionáld magad, meg ugye van egy felosztott térszerkezet, amiben mindenkinek el kell foglalni bizonyos pozíciót, megvannak a zónája a pályának, és akkor labda nélkül labdával látod, hogy mikor.
Ez itt van a Rebrovi Fradinál volt maximálisan megfigyelhető.
De egyébként minden csapat valamilyen formájában ezt a pozíciós játékot játszott a világ futballnak a top szintjén, vagy ott az elit szintjén, amit a tévében nézünk, most itt erre értem. És ehhez jön a relacionalizmus, ami egészen másképpen áll hozzá a térhez. Ugye a labdarúgást lehet egy térfoglalós játékként is értelmezni, és ők azt mondják, hogy a tér az abból a szempontból hát relatív, vagyis hát nem egy szinten van a labdával meg a játékosokkal, a tér az egy ennél sokkal absztraktabb dolog, és önmagában, hogy a térből vagy területből mennyi áll rendelkezésre, azt tudjuk manipulálni azzal, hogy a játékosok milyen közel helyezkednek egymáshoz, egyébként hol van a labda, hogyan töltjük túl, és abból hogyan alakul ki kaotikusnak vagy káoszosnak tűnő kis játék.
Én inkább ezt úgy fogalmaznám meg, hogy van egy új irányzat, amelyik ebből az agyon szervezett játékból, ami most már ugye nagyon jellemző, rájött arra, hogy a véletlennek, a váratlannak véletlennek, a váratlan tud ugye mondjuk egy játékos extra cselkészsége, Vinicius Junior például mondhatnék még példát okozni, vagy olyan véletlenszerű szituációknak a gyors felismerése okozza, amiből aztán ugye rendezetlen védelem ellen lehet gólt elérni. Lásd mondjuk a Kloppnyi gegenpressing, hogy fölrúgják valahol a labdát, azt utána letámadják, és ott rendezetlen védelem ellen próbálnak, vagy próbáltak annak ide. Nyilván Liverpoolnak most már átalakult a játéka, tehát nem a mostani Liverpoolra kell gondolni, hanem mondjuk inkább a Dortmundira. Itt a véletlen szerepe ezekben a szituációkban szerintem, és azoknak a játékosoknak, akik ezt jól veszik észre, és utána jól játsszák le, és jól támadják az üres területet, ez értékelődött föl, és ezt nagyon sokszor látjuk szerintem most már a válogatottnál is ebből a túltöltésből, hogy bizonyos labdaszerzéseknél, vagy szituációknál hogyan találnak meg utána nagyon gyorsan üres területeket.
Itt, amit említettél a rigid pozíciós játékról, szerintem pont ez segítette ennek a játék megközelítésnek is a egyre inkább felvirágozását, hogy most már lett valami, ami ennek teljesen az ellenpólusa, és nagyon strukturált, nem enged szabadságot a játékosnak, és ez abszolút igazából kívánta azt, hogy ennek legyen egy látszólag hasonló, de ugyanakkor mégis ellenpólusa.
Mint a mágnes, nem? A negatív. Valamit told, akkor jön a másik oldal.
Igen, de hát ugye azt fontos azért hozzátenni, hogy ezek nem olyan, mint a sakkbábuk, hogy az egyik az biztos, hogy sötét, a másik meg biztos, hogy fehér, hanem ennek a számegyenesen számtalan ponton elhelyezkedhet egy játék, és a magyar válogatottnál is egyébként ugye maga Beregi István is mondta, hogy azért sok pozíciós eleme van. Ami nekem ebből tetszik, hogy a magyar válogatottnál én úgy érzem, hogy kicsit szemben mondjuk a Diniz-féle brazil válogatottnál, szóval a magyar válogatottnál egyrészt volt egy alap, amire ezt építették, tehát hogy a Rossinak nagyjából az 50. mérkőzése volt már, addigra kialakult egy nagyszerű öltöző, ugye, ami Messzeföldön híres, egy nagyon jó szocioaffektív kapcsolata a játékosok között, és ugye azt mondta a szakmai stáb, hogy előttünk van egy selejtező sorozat, ahol nagyrészt a mi válogatottunknál szerényebb képességű, ötvédőző, védekező csapatok ellen kell játszanunk, és ezzel volt problémánk az elmúlt időszakban, hogy lehetne ezt megoldani. És akkor a logika mentén arra jutottak, hogy a jó játékosaink, Szoboszlai, Sallai ne a két szélén játszak, mondjuk, hanem játszanak egymáshoz közel, vegyék be a kerkeszt, és akkor lényegében az egész játék megközelítést maga az élet szülte, és nem pedig a kényszer, hogy mondjuk Brazíliában régóta most már európai focit játszanak, és miközben ezzel nem érnek el sikereket lassan évtizedek óta, a Scaloni egy sokkal szabadabb futballal a szomszéd Argentinával világbajnok lett.
Nagyon érdekes ennek a relacionista futball megközelítésnek a kulturális háttere, vagy a kulturális vonatkozása, és ezt azért nehéz erről jól beszélni szerintem, mert a futballt átszövik ezek a sematikus, felszínes nagyotmondások, tehát hogy a németek robotolnak, az angolok felrúgják, utána futnak, az olaszok betolják a reteszt, a spanyolok a fülükön táncoltatják, tehát ugye ezek a klasszikus, már 1000 éve nem érvényes dolgok, de közben mégis valahogy egyértelmű nekünk is, akik ezekhez a megmondásokhoz kritikával viszonyulnak, hogy azért nagyon erős a kultúrás szövete van a labdarúgásnak, és hogy milyen futballt játszanak, bizonyos országokban, vagy milyen a futball fejlődésnek az evolúció bizonyos országokban, az nagyon erősen összefügg az adott ország kultúrájával. Hollandiát mondhatnám, a totális futball és a liberalizmus viszonyával az viszonylag könnyen érthető, és Magyarországon is átszövi egy ilyen típusú futballromantika a fociról szóló közbeszédet, hogy hát a magyar játékosok technikásak. Telek Andrással készített interjútban olvastam, jót mosolyogtam rajta, aztán lehet, hogy velem van a baj, hogy hát az ő korszakában is sokkal közelebb voltak a játékosok egyénileg a világ elitjéhez. Oké.
Okay, és ment, ez viszont nem párosult eredménnyel, tehát hát, lehet, hogy ők ezt érezték, de hát ugye közelében nem voltak, igen, az eredmény.
De hogy van egy ilyen futballromantika, és csak erre akarok kiukadni, hogy a magyar játékosok technikások, ügyesek, mi okosba oldjuk meg az élet egyéb területein is a dolgokat, és hogy ilyen típusú futballt akarunk látni a pályán. Ez a típusú kulturális kapocs, ez segíthetett abban, hogy a magyar válogatott pont ennek a típusú kicsit káoszos, kevésbé szabályzott, kicsiben játszunk típusú futballnak, mégiscsak egy ilyen nemzetközi éltanulója lett? Vagy inkább ne ideologizálja mennyire meg, erről volt szó, hogy a jó játékosaink játszanak egymáshoz közel, mert az jó.
Szerintem is, tehát hogy itt mind a kettő találkozott, és egyébként a válogatott képviselői is ezt mondták, hogy itt egyfajta kulturális váltásról volt szó. Nyilván ezt minden játékos máshogy dolgozza fel, és mondjuk nem tudom, Willy Orbán véhetően kevésbé olyan magyaros, igen, aki okosba oldja meg a dolgokat. Viszont ugye azt talán azzal is adták el ezt elsőként, hogy a magyar válogatott visszanyúlt a hagyományokhoz, és egészen visszamentek a történelem fonalán, ugye az aranycsapatig, akár korábban a Dunamenti iskoláig, szóval, hogy olyan játékelemeket építették vissza, amire, vagy hát szeretnének újra meghonosítani, ami korábban már a magyar.
Na de miért Marco Rossi? Tehát Ferenczi Attila körülbelül 20 éve tépi a száját ezzel kapcsolatban, kismillió könyvet adott ki ebben a témában, levezetve, kristálytisztán, idézve 50-es, 40-es, 30-as évekből olyan mondatokat, magyar szakemberek szájából elhangzó, leírt mondatokat, amik teljesen relevánsak a mai futballban is, a világ futballban is. Számomra az a kérdés, hogy miért most, és szerintem sokkal inkább köthető ez ugye valóban egy organikus fejlődéséhez a válogatottnak, ahhoz, hogy oké, 5-3-2-ben nagyon jól tudunk védekezni 20 méterre a kaputól, de viszont nagyon messze vagyunk így az ellenfél kapujától, hogy tudjuk többet birtokolni a labdát, hogy tudunk mélyebben vagy magasabban védekezni, bocsánat, hogy tudunk rendezetlen helyzetekből labdát szerezni, és szerintem ezek a felismerések, vagy ezek a célok fejlesztették oda a magyar válogatottat, és nagyon kulcsszó szerintem a fejlesztés, ahol most tart. És ami megdöbbentő, és amit egyébként Petyko Adrián pont nálatok domborított ki egy nagyon jó írásában, hogy azért a modern világ futballja nem arról szól, hogy a válogatottak diktálják a tempót, és a válogatottak fejlesztenek. Tehát ebben a magyar válogatott kifejezetten unikális. Miközben, ugye ő szembeállította, a szerző szembeállította az NB1-jel, ahol meg ugye tutizzuk le, és még mindig ott tartunk, ahol egyébként Marco Rossi 2017-ben tartott, hogy szervezzük meg jól a védekezést, ne kapjunk gólt, és akkor van két ügyes játékosom elő, egy Lanzafámé, meg egy Eppel, akire rá lehet rúgni, akkor ketten majd valahogy megoldják.
Hát ott az a baj,
de hogy már sokkal-sokkal inkább túléptünk, miközben az NB1 meg ugyanígy egy helyben toporog, tisztelet a kivételnek.
Hát ott kicsit szerintem az a baj az NB1-ben, hogy mivel nincs szükség a továbbtanulásra, a fejlődésre, nincs ezért nincs.
De azért, miért nem akar, bár én látok olyan edzőt és edzői stábot, aki akar fejlődni és próbál fejlődni, mert van is ilyen, de általános, mindig el szoktam mondani, hogy azért általánosságban nem ez jellemzi a profi magyar labdarúgást. Aztán nem NB1-ezünk.
Csak szerintem, hogy a klubok közege igazából ezt szüli ki belőlük, hogy itt a túlélést tekintik mondjuk az NB1-ben eredménynek, holott a túlélésen túl kellene eredményben gondolkodni.
De viszont az eredmény az kulcspont, és ez Beregi Pisti is kiemelte egy beszélgetéshez, mert az eredményesség biztosítja a jövőt, a lehetőséget arra, hogy a jövőben te fejlődni tudjál. Ha nincs eredmény a sportban, akkor pillanatok alatt leváltanak, és ez minden sportágban így van.
Itt muszáj akkor ideidéznem Ange Postecoglou-t, a Tottenham menedzsert. Éppen a múlt héten, még a válogatott szünet előtt kérdezték őt, hogy hát mennyire izgul rá arra, hogy negyedik lesz a Spurs a végén a tabellán, és mennyire fontos kivívni a bajnokok ligája szereplést, etc. és hát ő meg egy teljes kulturális sokkban részesítette az ott helyet foglaló újságírókat, amikor elmondta, hogy az eredmény az egy folyománya, egy következménye annak a munkának és annak a folyamatnak, amin ők dolgoznak, aminek valamilyen játékkép vagy játékminőség elérése a célja, és az sikerül elérniük, akkor az párosulni fog eredményekkel.
De nem az a cél, azt a munkát.
De nem az a cél, hogy negyedikek legyünk a tab, nem így kelünk föl reggel, hanem gondolunk valamit a játékról, vannak valamilyen játékosaink, és szeretnénk valamilyen játékképet megvalósítani. Ezért dolgozunk nap, mint nap, ez a folyamat, ez a process, ami az egész munkának a horizontjában, meg a célkeresztjében van. És ezt jól csináljuk, a játékosok fogékonyak rá, jó döntéseket hoz, jó játékosok igazolnak, jó edzéseket tart, akkor el fogják érni a megfelelő eredményt, ami biztosítja azt, hogy tovább tudják folytatni ezt a folyamatot, és újabb lépcsőfokokra érjenek el, mint az általad az adás korábbi részében említett Liverpool, ahol elindult egy folyamat, jöttek mindig éppen olyan eredmények, amik segítettek abban, hogy az egyben maradjon az a stáb, meg az a klub épüljön folyamatosan, és egyre-egyre magasabb játékminőséget értek el. Na, ez hiányzik az NB1-ből. Tehát, hogy itt össze van keverve az alma a körtével, meg a cél az eszközzel, vagy nem tudom, tehát, hogy attól, hogy a mezőköves bemarad az NB1-be, akkor mi lesz? Mert ha kiesik, akkor mi lesz? Tehát, hogy ez a cél, ez valaminek az eszköze. Azt gondolom, az legyen a cél, hogy a mezőkövesdi emberek szórakozzanak, hogy a mezőköves kineveljen 4-5 játékost a magyar futballnak, akiből később más klubból válogatott lesz, hogy valami olyan játékstílust, játékképet, játékfelfogást valósítsanak meg a pályán, ami valamilyen módon reflektál arra a kultúrás közegre, amiben létezik a mezőköves. Egyébként reflektál szerintem, csak mindenjében nem menjünk bele. Tökéletesen reflektál arra a közegre, amiben létezik az a klub, vagy sajnos majdnem bármelyik másik. De itt össze van keverve a kettő. És a válogatottnál ez a helyén van, az NB1-ben meg, ahol nem tudom, ilyen just for a sake of it futballozunk, mert hogy így mindig meg kell tartani a bajnokságot, de igazából a 2-től a 11. csapatig hát nincs semmi értelme, nincs semmilyen cél, amiért játsszuk ezt a játékot. Ez adja ezt a brutális kontrasztot, ami van a válogatott és a magyarországi klubfutball között.
Szerintem még itt csak egy gyors zárójel az NB1-es klubokhoz, hogy itt nagyon sokszor edzők és egyéb sportvezetők is kicsit önmagukat csapják be, amikor hogyha van egy klub filozófiád, vagy valamit, amit szeretnél elérni, akkor elvileg neked ugye minden döntést annak kéne berendelni, és gyakorlatilag 5 másodperc múlva valami teljesen más indokra hivatkozva, akkor most én a fiatalokra építek, jó, de azért az a 30 éves játékos, az nagyon kellene még. Most nyilván csak egy ilyen kisarkított példát mondtam, de számtalan ilyet megfigyelhetünk. Tehát nincs az egésznek foganatja, vagy ha van is, az inkább önbecsapás szerintem. A legtöbb esetben.
Van még egy témánk, amiről itt a válogatott kapcsán szerintem érdemes beszélni, de erre majd csak a kvíz után térjünk vissza, amit majdnem
most
elfelejtünk.
Most az én időm.
Jó.
Ma mit nem találok ki?
Jó, szerintem nem olyan nehéz ez. Jó, mondom az első állítást. Életem első felnőtt válogatott meghívóját követően 6 évet kellett várnom arra, hogy bemutatkozhassak a nemzeti csapatban. Tehát meghívták ezt a bizonyos valakit a válogatottba, és csak 6 évvel később jutott el odáig, hogy pályára is lépjen abban az adott nemzeti csapatban. Jó, a második, ha csak nincs tippetek.
Dibusz DNS.
Nem. Nem, de...
Közel jártam szerintem.
Nem, de okay.
Nem tudom,
jó,
hogy hány év volt a DNS-nek, de...
Második állítás.
Most már lövök mindenre.
Nem is lőttél rosszat. Egész jó XG-je volt. Második. Mindössze 4 olyan honfitársam van, aki nálam is több topligás meccsen lépett pályára. Tehát ez a valaki saját hazájában az 5. legtöbb topligás meccsen pályára lépett labdarúgó a történelemben. Ugye itt a topliga alatt az 5 nagy európai bajnokságot értjük, angol, olasz, spanyol.
Gulácsi Péter. Én kapusokra.
Ennyi. Kész. Hát azért,
yes!
Itt most azért jó vált tettél.
El.
Azért Gulácsi nem játszott ennyi ideig.
Az XG-vel sokat segítettél.
Na jó,
kapus,
igen.
Kapus, mondom.
De egyébként az első állítás, és szépen nagyon jól leolvastad, mert azért ez a első ránézése nem segít hogy
igen,
sokat.
Hogy
de...
Az a baj, hogy viszont én Gulácsinál abszolút ezen a 6 éven teljesen meglepődtem, mert én pont, hogy elindultam, akkor Dibusz mentén ilyen szappanos irányba, de szappanos biztos, hogy nem volt válogatott az NB2 zetéből, úgyhogy...
Befolyásoltalak.
Volt egy, úgyhogy pont
2008. május 31-én a horvátok elleni 1-1-es meccsen már a kispadon ült Gulácsi Péter Ervin Kuman szövetségkapitánykodás alatt, de csak 2014 májusában.
19 évesen ott ült a gulácsi.
Igen. Egy dánok elleni 2-2-es debreceni meccsen Pintér Attila alatt
Liverpoolban volt,
debütált. Azon a meccsen amúgy ott voltam a lelátón. Jó, az a négy játékos, aki nála is több topligás meccsen épett pályára magyarként, az Dárdai Pál, 286.
Király Szalai.
Szalai Ádám, 276. Nyers István, 237. Kubala László, 215. És 209-en áll most Gulácsi.
Nagyon komoly teljesítmény.
Azt akartam még elmondani tippként, segítségként, hogy karrierje során volt egy olyan játékos, akivel több mint 20 ezer játékpercet volt egyszerre a pályán, és hogy vele a válogatottban is együtt játszik, ez ugye Willy Orbán. Ez amúgy döbbenetes, az a 20 ezer játékperc.
Nagyon komoly.
Ugye a magyar játékosok közül neki van a legtöbb BL meccse, 35 Gulácsi Péternek, és mindössze két olyan kapus van, aki nála is több meccsen védte a magyar nemzeti csapat kapuját. Király Gábor és Grosics Gyula, ugye Gulácsi 52-nél tart most. Hát azt hiszem, jóvá tettél azért sok mindent az elmúlt hetekből, Attila.
Ebben a múltkori adásban, amikor a Kloppot rá akartam vágni a másodikra, és nem mertem, mert még bizonytalan voltam, most úgy döntöttem, hogy mindent lövök.
Na, hát lövésből lesz a gól, ezt szokták mondani. Itt is így volt most.
Igen, reaktív focit választottam most, és nem jött be.
Jó, de akkor ne is nagyon menjünk messzire a kapusoktól, mert az utolsó téma, amit még át szerettem volna beszélni a mai adásban, az az égető, feszítő kérdés, hogy ki legyen a magyar válogatott kezdő kapusa a Németország
elbén. Hála Istennek, égető, szerintem.
Na, ez de már
mindjárt a minőség szempontjából. Tehát nem azt mondom, hogy nekem mindegy, de mind a kettő egy nagyon stabil, nagyon biztos pont.
Hogy hol tart ezzel kapcsolatban ma Magyarországon a közvélemény, vagy a köznyilvánosság, vagy a közbeszéd, az a kapcsolatban nagyon vicces látleletet adott Márkó Rossi nyilatkozat, amikor megkérdezték tőle, hogy mennyire lepődött meg azon, hogy Gulácsi Péter ilyen remekül tért vissza a válogatottba, és erre azt a választ adta talán, hogy hát azért mégse a Tisza Kécske kapusáról van szó, tehát annyira nem lepődött meg. Ugye egy BL csapatból érkező hálóőr, aki nem tudom, most már idestova 10 éve külföldön, meg topligában edződik, hát itt elmondtuk a számokat. Na, hát egyszerű kérdés, ti kit védetnétek a 3 EB meccsön?
Én Gulácsit. Több szempontból is. Egyrészt nyilván tudjuk, hogy nem a Tisza Kécske kapusa, bár itt gondolom rossz, hogy ezt nem a Tisza Kécskére hegyezte ki.
Hát inkább arra, hogy nem a relatív ismeretlenségből domborított egy nagyot. Na.
Én azt figyeltem meg így a török mérkőzés után, hogy ott sokan meglepődtek, hogy Gulácsi milyen jó teljesítmény nyújtott. És néztem körül, hogy igazából ebben azért olyan sok meglepő nem volt, mert volt egy súlyos sérülése, de alapvetően Gulácsi Péterről évek óta, ugye 2014 óta már a válogatottban is tudjuk, hogy mennyire jó kapus, de hát ugye nyilván U20-as VB, stb. Szóval a pályafutását tényleg nem kell bemutatni. Emellett szerintem nagyon fontos szempont a BL szereplés mellett ugye a Willy Orbánnal való együttműködése, illetve van egy ilyen általános tézis, ami statisztikákkal úgy csak statisztikákban minimálisan jön szembe, de nyilván a statisztikákat azért árnyalja, hogy ki milyen körülmények között, milyen szintű mérkőzéseken produkálja azokat, de Gulácsi Péternek a lábbal mutatott statisztikái azért jobbak egy kicsivel.
Nem volt rossz passza ezen a törökök.
Pontosan 40-ből 40, igen. Például,
de hát mondjuk a modern futball, meg pláne egy ilyen futball, amit most próbál játszani a válogatott, azért hát most már lassan tényleg a kapust is söprögetőnek hívják, mint régen Telek Mancit, hogy visszacsatoljak az interjúra. Azért ezek a keresztlabdák és ezeknek a keresztlabdáknak a pontossága, vagy a mélységi fölpasszoknak a pontossága azért az nem egy hátrány.
Igen, hát csak a rövid passzai a szezonban 99,6%-os pontosság. Nyilván azért rövid passzoknál illik 95-6 fölött lenni, de ez a 99,6, meg ugye te is említetted, hogy nem volt rossz passza a törökök ellen, az egészen kiemelkedő, és a válogatottnál most szerintem ez egy fontos szempont a válogatási elvnél, nem a válogatási elvnél, hanem ennél a nehéz kérdésnél, amit ugye Rossi is úgy fogalmazott, hogy majd kőpapírollózni fog, ami egyébként zárójel szerintem tök jó, hogy ennyire csatlakozik a játékosaihoz, ugye Sallainak meg Szoboszlainak tavaly volt ez a kis kőpapírollózós esete, és mennyire jó, hogy erre a kapitány is így visszareagált, hogy ebből is látszik, hogy egy levegőt szívvelük, illetve az előző EB-n is már kijelentette, hogy nála a kapusposzt az origó, és ott igenis lesz egy első számú kapus, és ez most is így lesz, nem váltogathatja. Egyébként kicsit az jutott eszem, hogy a vízilabda EB-n ugye most a magyar válogatott kiment egy ilyen relatíve fiatal csapattal, és a fontos meccsek előtt megnézték a két fiatal kapust, Bányai Márkot és Gyapjas Viktort, és mind a kettő nagyon jól védett, és akkor fogták a fejüket, hogy akkor most kivédjen majd a szerbek ellen, az olaszok ellen, és kicsit ugyanazt látjuk most, csak nem 5 napos távlatban, hanem mondjuk 5-10 éves távlatban is, és ez tök jó. Szerintem Gulácsi Péter mellett a sérülésén kívül szerintem több szól, annak ellenére, hogy Dibusz Dénes tényleg jó teljesítmény nyújtott azon a 12 mérkőzésen.
Nagyon érdekes, amit említettek, mert úgy veszem ki a szavaitokból, hogy itt egy, azt mondta Attila, hogy nem is égető ez a kérdés.
Számomra, mint szurkoló, nem, mert mind a kettő bizonyított. És azt mondom, hogy bárhogy dönt a kapitány, én nem fogok kétségbe esni, és nem fogom a fejet fogni, és a hajamat tépni, ami nincs, hogy Jézus Mária, hogy lehet ilyen hülye döntést hozni. Nem, szerintem ilyen szempontból mindenki nyugodt lehet. Ezt a kapitány majd el fogja dönteni bizonyos játékkapcsolatok, játékos kapcsolatok, ellenfél, pillanatnyi forma, ami szerintem mind a kettőnél jó lesz nyilván, vagy egyéb olyan szakmai szempontok szerint, ami számára meghatározó, és szerintem az egy jó döntés lesz pont.
Arra akarok kiukadni, hogy ez alapján nekem az lenne a benyomásom, vagy az a benyomásom, hogy itt egy, hát két jó kapus van, igazából bármelyik védhet, mind a kettő. Lehet, hogy picit másban jó az egyik, másban jó a másik, de hogy így alapvetően mind a ketten megütik azt a mércét, amit a magyar válogatott kezdő kapusától elvárnánk, vagy elvárnátok egy labdarúgó Európa-bajnokságon. Na, ehhez képest a csakfoci.hu szavazásán a szavazó szurkolók 73%-a szerint Dibusz Dénesnek kellene védeni a magyar válogatott kapuját az EB-n, ami hát ahhoz képest egy igen nagy eltolódás, hogyha itt azt mondjuk, hogy szakmailag igazából két hasonlóan jó kapusról van szó. Ennek mi lehet az oka?
Mert a Dénesnek is vannak erényei. Tehát azért azt ne hallgassuk el, hogy mondjuk amit csak az elmúlt évben, években láttunk, és ahogy a válogatott meccseken a Dénes produkált, vagy akkor, amikor a Gula nem állt rendelkezésre klasszis módjára védett, tehát vonalon például azok a reflex védések, ami nála vonal kapusként megvan, az szerintem szintén egy európai élmezőnyhöz tartozó karaktert sejtett. És én ezért vagyok nyugodt. Neki is megvannak azok az erényei.
Na de miért van az, hogy 4 magyarból 3,
hát, mert nyilván többet látják. Fradi?
Hát szerintem ez
Fradi,
nagyon sokat.
Egyrészt Fradi, másrészt sokkal többet látják itthon, igen. Sokkal többet látták az elmúlt másfél évben. Azt hallotta mindenki, hogy Gulácsi sérült. Ehhez képest a Gulácsit összehozták, összeborolták Zsákkal, Zacskóval, Staneslivel, összevesztették az egész Lipse vezetéssel. Ez az ember meg beleállt ebbe a történetbe, küzdött, edzett becsületesen, és erősebben jött vissza, ahogy szokták mondani, látványában is, és játék minőségében is, mint ahol tartott korábban. Ez is egy érték szerintem.
Én abszolút. Szerintem ezt a 20% különbséget simán jelentheti az, hogy Dibusz a Ferencváros kapusa. Nyilván nem tudom, hogy mekkora mintáról van szó csak foci esetében, de azért szerintem gondolhatunk több ezresre.
De a Somogyi Zsolt is egyébként a Nemzeti Sport újságíró, hogyha jól olvastam, vagy szakírója is a Dibusz Dénes mellett kardoskodott.
Hát most van egy jól látható kampány a Dibusz Dénes mellett. Én ezt nekem sem tudom nem látni.
De én azt szeretem Rossiban, mert volt már ilyen kampány, volt már ilyen más
témakörben
kampány, hogy ezeket ő magasról tojik erre.
Abszolút.
Én ezt végtelenül becsülöm ebben az emberben. Tehát ha a magyar futballban eddig Rossi előtti irában ahhoz voltunk szokva, bár egyébként ebben még talán a Dárdai Pali is elég gerinces volt, akkor még korábban, vagy a Dárdai és a Rossi éra között abbóz voltunk hozzászokva, hogy itt aztán valaki ajánlott valakit, az rögtön bekerült a válogatottba. Itt nem, itt normál szakmai célok szerint és emberi karakterek szerint válogatott.
Dárdai egyébként jó példa, hogy ő letette a garast a Király Gábor mellett, amellett a Király Gábor mellett, aki akkor már itthon védett, igen, a haladásban, van. És azért túl volt már a pályafutás a Zenitjén, miközben egyébként éppen Gulácsi Péter bontogatta a szárnyait nemzetközi szintén az Álcburgban, meg aztán a Lipcsében. Tehát el lehetett volna azt képzelni, hogy a...
És emlékezzünk arra mondjuk a Dárdai már nem volt ott, de ugye volt az osztrák-magyar meccs, vagy az első, nem tudom, 10. perc környéke, hogy mikor volt az a borzalmasan nagy...
Fél perc után volt egy egyszer, tehát legrosszabb emlékek törtek föl a Puától, meg nem
hogy mennyivel másképp alakul a futballtörténelmünk elmúlt 10 éve, hogyha az a kéz ott nincs ott.
Igen. Jó, hát én egyébként azon az állásponton vagyok, hogy nyilván van itt még egy szempont, ami fölmerül, hogy védjen az, aki az EB részvétel kiharcolásában vállalt oroszlán részt, ugye, és szerintem ez a egyik legrosszabb narratíva, mert ugye ez nem egy csoki kupa, ahol így jutalomból játszanak a játékosok. Én ebben Bill Belichickkel vagyok, az a játékos játszik, akivel nagyobb esélyem van győzni. És ez ennél nem bonyolultabb. Az persze bonyolult kitalálni, hogy melyikkel van nagyobb esélyem győzni.
De milyen szempontokat veszek figyelembe az adott mérkőzésen? Mérkőzés előtt.
Én azt gondolom, hogy a Dibusz Dénes is jó kapus. Azt gondolom, hogy a nemzetközi szinten is megmutatta, hogy lehet rá számítani a Ferencvárosba. Ez elvitathatatlan és eltagadhatatlan. Én azt gondolom, hogy Gulyás Péter egy másik szinten van. Annál a nem alacsony szintnél is egy polccal magasabban, azért az a 10 éves nemzetközi karrier magáért beszél, vagy azok a statisztikák, amiket említettünk. És én nyugodtan vagyok,
majd ha ő van a kapuban. Itt fogunk ülni, és lesz egy olyan kérdésed, hogy játékos, aki nem tudom, 3 darab erős volt, és egyszer se lépett pályára?
Lehet. Ki tudja. Igen. Na, egy kérdésem van, még kit vinnétek ki 3. kapusnak, mert ezt ne felejtsük el. Bonyolódtam egy remek vitába valamelyik közösségi médiában, hogy ki legyen a 3. számú kapus, ugye ennél látszólag jelentéktelen kérdés kevés van egy nagy tornára utazó keret összeállításakor, de közben meg azért mégsem
már,
az.
Láttunk már olyat, hogy...
Láttunk már olyat, sose lehet tudni, másrészt meg, hát ha valahol tényleg gesztus értéke tud lenni egy beválogatásnak, akkor az ez. Ugye emlékeztetünk, talán Bogdan Ádinak volt ilyen sztoria, hogy 4. kapusnak hívták, hogy segítse a felkészülést, még Storkkal, az nem sült el annyira jól. Ugye Megyeri Balázs volt sokáig ebben a szerepkörben a válogatottnál. Most én azt gondolom, hogy 2 játékos jöhet szóba, Tóth Balázs, illetve Szappanos Péter. Én abszolút Tóth Balázs pártján vagyok, ezt el kell áruljam, tehát amit ő produkál a Fehérvári kapuba, az szerintem az döbbenetes.
És pontokat hozott.
Pontokat hoz, szerintem. Megakadályozott gólokban, és hogyha ezt arányosítom nem is az XG-vel, hanem hogy hol találják el ezek a lövések a kapuját, az ami eszelős, amit ő csinált ősszel főleg.
És mondjuk a kora is kicsit a jövő felé mutat. Bár erre nem szeretek hivatkozni, mert ugye ez profi futball, felnőtt futball. Itt, ha valaki 40 évesen jobban teljesít, mint a 20 éves, akkor 40 éves kell betenni, pont ilyen egyszerű. Vagy hogyha több értéket ad a csapatnak, és ugyanazt lehozza ugyanúgy, akkor is őt kell betenni. Tehát ezek nem kérdések.
Szerintem egy nagyon jó példa Tóth Balázs arra, hogy ugye alapvetően a kapusok statisztikáit, amikor vizsgáljuk, akkor az sokkal nehezebb, mert mégiscsak a legszubjektívebb poszt, és Tóth Balázs most tényleg az a személy, aki láthatóan nagyon élvezi a Fehérváron kapott újbóli bizalmat, és a statisztika is, ahogy te is említetted, ezt abszolút alátámasztják, viszont én Szappanos pártján állok. Mégpedig abban a tekintetben is, ugye ő most volt egy kisebb sérülése, azért nem kerettag, de hogyha jól tudom, már akkor újra ez, úgyhogy ha minden jól megy, akkor az EB-t ez nem befolyásolja. Egyrészt Tóth Balázst elismerem, hogy tényleg szenzációs. Ugyanakkor
akkor Szappon is hozott vagy 10 pontot a Paksnak.
Egyrészt a Szappon...
Nagyon sokat hozott,
igen,
ő is.
Nyilván az nem fér bele, hogy mondjuk olyan meccseket játszom, mint ami volt az Alaegerszeg ellen, amikor átpattant fölötte, meg ilyesmi, de nem is hiszem, hogy Németországban erre soha kerülne.
Egy különleges geg volt, meg pech, meg hát a játéktérnek a döbbenetes hibája.
Tehát a Szappanos szerintem statisztikákban nem marad el nagyon, és amiket lehetett hallani a válogatottal kapcsolatban, amiről mi is beszéltünk, hogy nagyon kialakult ott a családias, a klubcsapatokhoz hasonlított közeg, és ebben beszéltem egy-két stábtaggal, én azt hallottam, hogy Szappanos nagyon fontos szerepet játszik, még úgy is, hogy 1 perce van nagyjából a válogatottban, és mind egyfajta ilyen rutinos mentorként van ott a csapat mellett, és hogyha ha a 3. számú kapusról beszélünk, akkor szerintem ez például egy tök fontos feladat, és hogyha ebben ők Szappanost ők alkalmasabbnak találják, akkor én azt gondolom, hogy őt fogják választani, és akkor össze majd lehet egy kvízkérdés, hogy ki volt az a kapus, aki egymás után 2-szer is az utolsó pillanatban került ki az utazó keretbe, mert Tóth Balázsral ez volt 2021-ben is. Aztán lehet, hogy a válogatottnál máshogy döntenek. Én úgy vagyok vele, mint Attila az első számú kapus kérdése, hogy
nem égető.
Akárki lesz a 3. számú kapus,
nem ezen
nyugodtan fogok aludni.
Így van. Egyébként tényleg nagyon jók a Szappanos statisztikái is, tehát ő elmarad a Tóth Balázstól, de egyébként abszolút extra, és hogy mennyire nem lehet csak ebből, és erre muszáj rá csatlakozzak, hogy főleg kapusoknál mennyire nem lehet kizárólag a számok alapján leírni a játékot, vagy nagyon más látásmód kell hozzá, és nagyon ki kell egészíteni, vagy ki kell súlyozni a látottakkal, meg hogy milyen csapatban játszik, egyébként milyen stílusú védelem mögött, hogy egyébként Dibusz Dénesnek az NB1-es statisztikái azok hát a semmi extra kategóriával tudnám jellemezni. Nyilván teljesen más helyzetben persze kell egy Fradiban védeni az NB1-ben, mint akár Pakson, akár ebben a jelenlegi Fehérvárban.
Még egyébként itt csak egy gyors gondolat a kapusok megítélése, meg a kapusok profiai közötti különbségekre, hogy talán magyar országon, meg így a magyar közbeszédben azt figyeltem meg, hogy amikor azt mondjuk valakire, mint te is említetted a Dibuszról, hogy vonalkapus, akkor azt sokszor inkább negatív konnotációval használják, pedig egyébként a nemzetközi szakemberek inkább kapus profilokat állítanak fel, mi pedig hogyha azt mondjuk, hogy vonalkapus, akkor nagyon sokszor arra gondolunk, hogy hát igen, mert a beadásokat mindig kiejti a kezéből, és a többi. Úgyhogy szerintem, hogyha ebben is tudunk fejlődni, ahogy a válogatott által fejlődik a magyar futball gondolkodás, akkor ezekkel a jó kapusokkal szerintem fejlődhet a kapusok megítélése is.
No, hát remélem, hogy kicsit mi is hozzájárultunk ma ahhoz, hogy fejlődjön a magyar futball kapcsolatos közbeszéd. Talán tudtunk érdekes témákat hozni, és talán érdekes válaszokkal is szolgáltunk. Ha tetszett, akkor tartsátok meg a jó szokásotokat, iratkozzatok fel egyébként már a YouTube-on is ránk, és várjátok a következő videót. Mi jelentkezünk majd jövő héten is a szokott időben, szokásosan Attilával és egy meglepetés vendéggel. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!